testvérek, ma este ezt kérdezzük, mit mond a Biblia a megváltásról. Előjáróban három gondolatot hallgassatok meg. Az egyik az, hogy a Biblián kívül is találkozunk megváltás modellekkel. A második, a Biblián belül is különféle megváltási modellekkel találkozunk, és ezen ne csodálkozzunk. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a megváltásról csak dagogni lehet, képekben beszélni, és egészen más volt az, amikor egy zsidó élte át a megváltást, mint amikor egy török élte át. Értetlen a zsidó a maga képvilágából vette a dadogáshoz a szemléltető anyagot, a görög a maga világából. A zsidó mondjuk az áldozatok világára gondolt, a görög a rabszolgavásárra gondolt, mind a kettő jó szemléltető anyag a megváltásra. Tehát a Biblián belül is többféle megváltás modellel találkozunk. Harmadik gondolat, az egyházak is különféle megváltás modelleket kínálnak nekünk. A katolikus ember másként gondolkodik erről, mint a protestáns. Protestánsokon belül a baptisták másként, mint a luteránusok vagy a kvékerek. Ez a helyzet tehát, hogy hallatlan gazdagságon előttünk. A megváltás modell gazdag világa van előttünk, és nekem szólnom kell. Nehéz helyzetbe vagyok? Nem vagyok nehéz helyzetbe, testvérek, azért, mert valamit én is átéltem a megváltásból, és én is dadogni fogok valamit arról, amit átéltem. És ha valaki attól félne, hogy így nagyon szubjektív lesz a dolog, hát megnyugtatom az aggódó testvéremet, hogy nem lesz mégse szubjektív a dolog, mert az én élményem rá rímel egy sereg bibliai igére. És a bibliai igéket fogom elmondani, és abban mondom el azt, hogy hogyan éltem át én a megváltást. Tehát mégiscsak bibliai gondolatmenet lesz, miközben mögötte ott van a saját személyes átélése. Következik négy nem. Elmondok négy megváltás modellt, amit nem tudok elfogadni, jó lehet divatoznak. Az első a keletről beszüremkedő megváltás modell. A kereszténységet sokan úgy tekintik, hogy elmúlt az ideje, nézzünk más megváltások után, és keletről nagyon csábító ajánlatok jönnek, hogy fogadjuk el azt a megváltási koncepciót, vagy modellt, ami keletről jön. Hát ez az első, amit nem tudok elfogadni, és röviden elmondom, hogy mi a két panaszom a megváltás gondolatokkal szemben, amik keletről jönnek. A keleti gondolkodás alapjában erre a kettősségre épül, hogy a rész és az egész. Az egész a jó, a rész a töredék. És amikor az ember énné lett, töredék lett, leszakadt az egészről, az embernek az énné változása tévút, az életnek a tévútja. És ehhez mérten a megváltás az, hogy a rész visszatalál az egészbe. Az én, ez a görcsös, köcsörtös, keserves valami, ami a társadalmi menetben kialakult, az én beleolvad az egészbe. Ez a keleti megváltás koncepció. Tévút az, hogy én vagyok és én akarok lenni, vissza a nagy egészbe, és akkor megváltott valaki leszek. A nirvána nem semmit jelent, hanem az egészet jelenti, amikor a töredékes ember élet beleömlik az egésznek az óceánjába, és ott elmosódik, mondom, nyilván az a üdvösség. Hát ezt nem tudom elfogadni, az én nekem értéket tulajdonított. Nem tév út az, hogy én mi alakultunk. Aztán a másikat is elmondom, az is a panaszom a keleti vallásokkal szemben, főleg a buddhizmusban mutatkozik ez, hogy hát az a baj, szenvedünk, de miért szenvedünk? Azért szenvedünk, azért vagyunk boldogtalanok, mert kívánságaink vannak. Ezeket a kívánságokat kell kiírtani, és akkor nem fogunk szenvedni. Először ki kell írtani a rossz kívánságokat, a bűnös kívánságokat, de utána folytatni kell, és a jó, a szent, a vallásos kívánságot, amennyiben kívánság, azt is ki kell írtani. És amikor minden kívánságot kiírtotta magamból, akkor jutok el az igazi üdvösség állapotába. Hát ezt sem tudom elfogadni. Na, tehát ez az első, a keletről bejövő üdv tanokat nem tudom elfogadni. A második nem a gnosztikusokra vonatkozik, akik ilyen zárt egységben ma már nem igen léteznek, de hatásuk még a keresztény egyházakban is bőségesen föllelhető. Nem tudom elfogadni azt a gnosztikus megváltástant, amelynek a lényege ez, hogy a test koporsójából szabadítsuk ki a lelket. A tisztátalan test koporsójából a tiszta szellemet, lelket. Aztán kollektíve ebből a tisztátalan anyagi, materiális világból szabadítsuk ki az embert, mielőbb a tiszta szellemi világba. Azt hiszem nem kell bizonyítani, hogy beszüremkedett ez a gnosztikus felfogás keresztény felekezetekben, egyházakban is a test gondolata, a szexualitás, férfi és nő ügye, és így tovább. Tehát ezt sem tudom elfogadni, a Biblia nem tud erről. A Biblia szerint az anyagot is jónak látta, és akkor megteremtette a világot, körülnézett, és azt mondta, ez igen jó. És igenis ez a bibliai szemlélet, hogy a világ a maga eredeti Istentől teremtett voltában jó, a káosz erőkről nem szólok, azok benne vannak. Na, tehát nem fogadom el a gnosztikus dualizmust a test vagy a világ töbröcéből vagy koporsójából szabadítsuk ki magunkat. A harmadik nem, most már keresztény nem területekre vonatkozik. Tudnék, sokan azt mondják, hogy igen, Jézus Krisztusban megkaptuk a megváltót. Jézus Krisztusra kell nézni, őt kell követni, ő a példakép. Ezt a koncepciót sem tudom elfogadni, Jézus a példakép, és minden az én akaratomon fordul meg. Akarjam követni Jézust, és akkor üdvösségre jutok. Tehát Jézus, mint példakép, akit a saját neki rugaszkodásommal, neki feszülésemmel, akaratommal kell követni. Más a teljes értelme a megváltásnak. Valami ilyesmi persze van benne, de így nem fogadható el, hogy egy absztrakt példakép, egy történeti emlék, akire nézek és neki durálom magamat, és igyekszem követni őt, ez a harmadik, amit nem fogadok el. A negyedik, amit úgy szoktam mondani, hogy Isten dráma, ezt se tudom elfogadni, pedig ez már nagyon belső körökben is otthonos ez a gondolat, ez a koncepció. Egy kicsit kiélezve, de a lényeget mégiscsak valósan közölve, azt mondom, hogy az Isten dráma, ez úgy hangzik, hogy a mi bűneinkért haragszik az Isten, és az ő haragját le kell csöndesíteni, meg kell békéltetni ezt a haragos Isten. Ezt a haragos Isten a jóságos Jézus Krisztus a maga vérével, véres áldozatával áthangolta szeretetre. Ez nem igaz, ez egyszerűen nem igaz, és itt mindjárt olvasom a két nagy igét, ami teljesen ellentétére fordítja ezt a gondolatot. Tehát is mondom, ez a negyedik koncepció, amit nem fogadok el, az, hogy Jézus a haragos Istent kibékítette, hogy ne haragudjon ránk, hanem szeressen minket. Hatalmas ellenige gondolattal szemben egyrészt a Róma 5-ben van, ahol ezt a gyönyörűséges mondatot olvassuk. Ha akkor, amikor még Isten ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Ki a cselekvő alanyit, aki a megbékéltetést végzi? Azt mondja, még ellenségek voltunk. Nem volt hit, bűnbánat, megtérés, semmi nem. Még ellenségek voltunk, és az Isten kezdeményezte a megbékélést. Megbékéltetett minket fia halála által. Isten az aktív kezdeményező a megbékélésben, a megváltásban. A másik nagy textus a 2 Korintus 5-ben. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ugyanis Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért jár a követségben, mintha maga Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Tehát nem az Isten kell kérlelni, hogy béküljön meg velünk, hanem egymást kell kérlelni, hogy hát ne haragudj az Istenre, ne fordíts hátat az Istennek, ne félj az Istentől, békélj meg az Istennel. Na ez a Bibliának a gondolata, ezért nem tudom elfogadni ezt a bizonyos Isten dráma gondolatot, mint egy megváltási koncepció. Hát elmondtam 4 nemet. Most jöhet a hanem. Ha mindeneket nem hiszem, nem fogna rá, akkor mit hiszek? Hát testvérek, fogózkodjatok meg, mert most mondok valamit, amit azt gondolom még református szószéken nem mondtak el. Most világosodok meg bennem ez, és nagyon gyönyörködöm benne. 2 szó tulajdonképpen egész. Mi az, hogy megváltás, kik a megváltottak? Amennyi az, hogy megváltás. Erre ez a 2 szó áll össze bennem, hogy a megváltás, 2 pont, a megváltás, a megváltottak önmegváltása. Ez így egy kicsit furá hangzik, de hát az igazság mindig furá hangzik, mert az igazság dialektikus, ezt már többen tudják, és ez is így van. A megváltás is dialektikus. Tehát a megváltás, 2 pont, értelem, a megváltottak önmegváltása. A kétségtelen az Isten kezdi, az Isten a kezdeményező, az Isten teremti meg az elindulást, az atmoszférát, a levegőt ahhoz, hogy lehessen lélegzeni. Tehát az első nagyon fontos, hogy a megváltottakról van szó. De a megváltottak, miután ebben az isteni megváltásba kerültek, utána kezdődik az önmegváltás. Na így ez elméletileg hangzik, de egy sereg bibliai példát tudom, és fogom is szemléltetni néhány bibliai példát. A legklasszikusabb példa minden megváltásnak az ősképe a Bibliában, a zsidó gondolkodásban és a keresztény gondolkodásban is. Minden megváltásnak az ősképe az Egyiptomból való kiszabadulás. A zsidó nép a mai napig is azt tekinti az ős megváltásnak. Az ismétlődhet, és ismétlődött is a történelemben többször fogság, rabság és szabadulás. De hát leginkább az egyiptomi szabadulásra emlékezik a zsidó nép a mai napig is. Na most ezt gondoljuk meg így, hogy a megváltottak önmegváltása. Hogyan szabadultak ki Egyiptomból? hát úgy, hogy az Isten ereje odament, Isten jeladásai elárasztották Egyiptomot, Mózesben az Isten jelenléte megjelent Egyiptomban, isteni erők jelentek, megismerjük a történetet, mennyi kellett birkózni a fáraóval, amíg elengedte a népet. Tehát isteni erőtér támadt Egyiptomban, és ebben az isteni erőtérben fölkerekedhetett a nép, és kimentett Egyiptomból. Ha nincs ott ez az isteni erőtér, akkor hiába prédikál nekik Mózes, hogy gyerekek, szedjük össze magunkat és menjünk ki, az nem megy. Tehát itt a megváltottakról van szó, akiknek azonban ki kellett menni. Egyik lábukat a másik elé tenni és menni. Jött az önmegváltás, jött a pusztai vándorlás is. Minden, amit nekik kellett megtenni. Tehát megváltottak önmegváltása. Először megváltotta őket Isten úgy, hogy erejét kiárasztotta Egyiptomra, és lehetővé tette, hogy az a nyomorult rabszolganép fölálljon, összeszedelőzködjék és kimenjen. Nem volt könnyű dolga Istennek ezzel a néppel, de ez már továbbiakhoz tartozik. De a megváltottak önmegváltása. A másik klasszikus nagy sztori, a legszebb sztori a Bibliában, a tékozló fiú története. Szabad volt, elment, elzüllött, aztán egyszer csak eszébe jutott valami, magába szállt, emlékek jöttek elő. Az én atyám házában, de jó dolga van még a véresnek is. És hazament. A megváltott fiúnak az önmegváltása. Megváltott volt abban az értelemben, hogy az atyának a szeretete elment vele oda, akármilyen messzire ment. Az atyának a szeretete élt benne. És minél mélyebbre zuhant és süllyedt, annál elevenebb lett, annál inkább kívánkozott felszínre az, hogy ezen engem szeret az én atyám. A megváltott tékozló fiú önmegváltása kezdődött. Elhatározta, elindult, elérkezett önmegváltás. A megváltott tékozló fiúnak az önmegváltása. Nem tudta ott a messziségben, hogy mennyire szereti őt az apja. De azért volt sejtése, volt emlékezése az apa szeretetéről. És az a sejtés, az a halvány emlékezés, az elég volt ahhoz, hogy az önmegváltás kezdődjék. Az, hogy föl kell hazamegy. A megváltottak önmegváltása. És sok igét olvashatnék még, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Azt tudja megtagadni magát, akinek Jézus mondja azt, hogy kövess engem. És itt mondok egy nagyon fontos dolgot, egy alapvető bibliai igazságot. A Biblia nem úgy gondolkodik a világról, hogy az egy semleges valami, hanem a Biblia úgy beszél a világról, hogy hatalmi szférák vannak a világban. És lehetséges, hogy egyik hatalmi szférából átmenni a másikba. A Kolossé levélből olvastam, még egyszer olvasom ezt a verset első fejezetből. Isten szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Valahonnan kiszabadított, valahova bevitt. Egyik szférából, amit ez jellemez, hogy sötétség. A sötétség szférájából átvitt minket az ő szeretett fiának országába. Ez rendkívül fontos, hogy tanuljuk meg ezt a gondolkodást, hogy a megváltás igazából ott kezdődik, hogy egy szférából átvisz Isten egy másik szférába. És akkor kezdődik az önmegváltás. Miután az ő szeretett fiának országába bevitt, akkor kezdődik a keresztény élet. Az önmegváltás, igen, és mondjuk nyugodtan így, az önmegváltás. Miután megváltottak vagyunk. Ez a furcsa szóhasználat Pálnak nem idegen, ő állandóan így beszélt, hogy mivel, hogy szentek vagytok, legyetek szentek. Mivel, hogy tökéletesek vagytok, legyetek tökéletesek, és így tovább. Tehát az apostol ismerte ezt a dialektikus gondolkodást, tehát azért mondom én is bátran ezt, hogy a megváltottak önmegváltása. Hatalmi szférákról van szó, és a megváltás először is a hatalmi szférának a kiterjesztését jelenti. Engem úgy vált meg az Isten, hogy bevon engem az ő hatalmi szférájába. Amikor Jézus odament egy beteghez, és azt mondta, hogy kelj fel és járj, akkor mielőtt a száját kinyitotta volna, és ezt mondta volna, a maga kisugárzása már körülölelte azt az embert. Jézusnak a személyes hatalmi szférája már átölelte azt az embert, és miután ezt megcselekedte, utána lehetett mondani, hogy kelj fel és járj. Egyébként nevetséges lett volna egy béna embernek az, hogy kelj fel és járj. Ha én mondom ezt valakinek, nekem nincs ilyen hatalmi szférám. Jézusnak volt, és ezért mondhatta, hogy kelj fel és járj, és fölkelt és elkezdett ugrálni a béna. Tehát a megváltásnak itt van ez a része, hogy a megváltottak önmegváltása. Miután Jézus a hatalmi szférájával átölelte azt az embert, utána következett az önmegváltás, kelj föl. Igenis, föl kellett kelni, és menni kellett, járni kellett onnan kezdve. Egy nagyon szép példa van erre a bizonyos hatalmi szférára nézve. Most éltem át ezt a bibliai történetet, arra az asszonyra gondoljuk, akit tetten éltek, és nagy gyönyörűséggel lögdösték oda Jézus egy, na mester, lássuk, mit szólsz, ismered el a törvényt, az ilyet meg kell kövezni. Megkövezzük-e ezt az asszonyt? Oda lögdösték Jézus elé. Egy tévedést elkövettek ezek az emberek. Azt a tévedést, hogy nem vették észre, hogy bekerültek Jézus hatalmi szférájába. Amikor oda lögdösték azt az asszonyt, Jézus hatalmi szféra az egész társaságot átölelte. És csöndesen szólt Jézus, ismerjük a történetet, hogy jó. Hát aki nem bűnös, az kezdje. És a hatalmi szféra lebénította az embereket. Megvilágosodott valami bennük. Megbénult valami bennük. A hatalmi szféra. És utána az asszonynak mondhatta azt, hogy én sem kárhoztatlak, én sem ítélek téged. Menj el és kezdj új életet. Na de ez, hogy én sem ítélek meg, hogy kezdj új életet, ez csak akkor történt, amikor már körülölelt azt, hogy ez a hatalmi szféra. Tehát egyáltalán a Jézus föllépése tudva legyen ezzel kezdődött, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Beáramolt isteni erők sokasága ebbe a világba. Most lehet megtérni. Érdekes, a zsidók is ismertek ilyesmit, de ők így mondották, hogy térjetek meg azért, hogy elközelítsen majd az Isten országa. A zsidók azt hitték, hogyha összerakják sokuknak a vallásosságát, és komolyan veszik, és még komolyabban, és ezt mind összerakják, akkor ajándékként elközelít az Isten országa. Ehelyett Jézus azt mondotta, hogy elközelített, most lehet megtérni. Most könnyű megtérni, mert itt van az Isten ország, Istennek az ereje. Térjetek meg, mert itt van az Isten ereje közöttetek. És ez a bizonyos szféra, elmélet vagy gyakorlat, ez nem elmélet volt, akkor gyakorlat volt. Ez tükröződik nyelvtanilag a Bon, Ben, Szócská, Bon, tudi Pál mindig azt mondotta, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Ez a Bon, Ben rendkívül fontos. Krisztusban, mint egy épületben, mint egy új valóságban. Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Tehát azt gondolom, hogy ezek a példák, és ezeket még folytathatnánk, ezek egy kicsit szemléltetik ezt a gondolatot, ami először tehát furcsán hangzott, hogy a megváltottak önmegváltása. Ez mindenek fölött arra utal, hogy nem lehet a megváltást páholyból nézni. Itt van a kísértés ennek például az Isten dráma koncepciónak, hogy jaj, de csodálatos, imádni való, a jóságos Jézus kivékítette a ragos Istent, és az ember páholyból, esetleg a templom padjából gyönyörködik ebben az Isten drámában, de marad minden. Na hát ez az én gondolatom, ami most nagyon elevennére bennem, ez lehetetlenné teszi a páholyi pozíciót. A megváltottak önmegváltása, ez a Biblia teljes tanítása a megváltásról. Kérdezhetnétek, hát hol van itt a kereszt, Jézusnak a keresztje? Nos, a középpontban van, igenis, az én hitemben is a középpontban van. Persze együtt így, hogy a kereszt és a feltámadás. És igenis, én is vallom ezt a nagy hármasságot, amit megtanultunk annak idején, és boldogan vallom a mai napig is, hogy igenis miattam és helyettem és érettem halt meg a kereszten Jézus. Miattam, mert én az vagyok, aki vagyok, és helyettem, mert nekem kellett volna, és érettem, hogy én más életet élhessek. Igenis, ez a kereszt és a feltámadás gyümölcse, ajándéka. Csak hát itt is arra kell gondolnunk, hogy igen, a kereszt és a feltámadás a csúcsa az egész Krisztus eseménynek. Megjelent a názáreti mester, elkezdett tanítani, és áradt körülötte az isteni erő, kér az erő. És fokozódott ez, fokozódott, és a csúcs az volt, amikor a kereszten odaszögezték Jézust arra a fára, és a föltámadás a kereszten az ő erő terébe került az a lotor, akinek megnyílt a szeme, vagy az a százados, akinek ugyancsak megnyílt a szeme, ez Isten fia volt. Na, tehát az én hitem szerint a kereszt igenis a középpontja a mi hitünknek, a mi keresztény hitünknek, a megváltásnak, a kereszt és a föltámadás, de mindenek előtt azért, mert ott szinte kimondhatatlanul felfokozódott az isteni szeretet, az atyának és a fiúnak a szeretete, az odaadása. Nagyon-nagyon nyomorúságos hasonlat az, hogyha mondjuk a lélektan világából veszünk egy ilyen hasonlatot, amit így szoktak mondani, hogy übertrágunk, átvitel. A pszichiáter előtt ül valaki, és beszélgetnek, és lassan kialakul egy ilyen átvitel mechanizmus. A benne lévő keserűséget, indulatot, gyűlöletet átvetíti a másikra. És a pszichiáternek az a dolga, hogy elfogadja ezt az übertrágunkat. Vegye tudomásul, ha esetleg tényleg a dühét tölti ki rajta. Volt úgy, hogy megverte a páciens a pszichiátert, annyira elhatalmasodott benne az übertrágunk. És el kell viselni. Mert ha tudja elviselni megértésben, békességben, mondjuk ki ezt a bibliai szót is, szeretetben, akkor megkönnyebbül az, aki átvetítette rá a maga nyomorúságát, szenvedését. Tehát mondom, egy nagyon szegényes kép, de valami a mechanizmusból itt is érvényesül. Az egyik átadja, átvetíti a másik, a másik elfogadja. És szinte kozmikus méretekben érvényesed Jézusra. Rávetítette a haragját, a gyűlöletét, a szeretetlenségét, a hűtlenségét, az emberiség. És ő elfogadta. És ebben lett a lehetősége a szabadságnak, a felszabadulásnak. Feloldódott az ember ebben az übertrágunkban, ahogy átvitte Jézusra a elintézetlen ügyeit, és Jézus elvállalta, elfogadta. Tehát igenis, én a keresztet úgy tekintem, hogy ott született leghatalmasabban az üdvösség, a megváltás a keresztet, mert ott mutatkozott meg az Istennek az igazi szeretet, hogy alávetette magát ennek az egész emberiség méretű übertrágunknak. Ahogy ez kiábrázolódott az Ószövetségben már a bűnbak mechanizmusban, nem véletlen, hogy Pál apostol is visszanyúl az ószövetségi bűnbakra, vagy akár az áldozat, a nagy áldozatra, áldozati állatra, amelyre rátették a nép bűnét, a bakot, a bűnbakot kizavarták a sivatagba, hogy ott pusztuljon el, vagy a másikat levágták és véres áldozatot Istennek áldozták. Nem véletlen, hogy ezekre emlékezik Pál, és ezeknek a két formáiban adja elő a megváltás gondolatot. De ugyan a Pál persze beszél a rabszolga felszabadításról is más görög szavaknak a kötelékében. Na tehát ezek képek, badogások arra az isteni valóságról, hogy szeret az Isten, és elidénkül az Isten. Az Isten átvállalja magára azt, amit mi nem tudunk hova tenni. Egymáson verjük el a keserűségünket, nem találjuk a helyet, ahol át lehetne adni. Vízteher nélkül egyedül Isten az, és a kereszten az Isten volt az, aki átvette. Nem tulajdonította nekünk a mi bűneinket, így hallottuk Pálnak az igéjét. Na tehát még egyszer mondom, és örülnék, ha elvinnék a testvére ezt a két szót, hogy a megváltottak önmegváltása. Aki a teológiához egy kicsit él, az egyszer csak a fejéhez kap, hogy hiszen itt a protestáns-katolikus kettősségről van szó. A protestánsok ezt hangoztatták, hogy a megváltottak. A katolikusok egy kicsit az önmegváltást hangoztatták. Mi azt róttuk fel nekik, hogy a nagy jelentőséget tulajdonítanak a bűnbánatnak, az aszkézisnek, a böjtnek, az imádságnak, az áldozásnak. Hát én most átéltem azt, hogy ugyanannak az egy érvényes isteni igazságnak a két töredéke, törése, ketté törése történt évszázadokon át a protestáns és a katolikus teológiában. Mi túl hangsúlyoztuk azt, hogy megváltottak vagyunk, jaj, de nagyszerű, és maradtunk a páholyban. Egy kicsit irigykedve lehet gondolni, hogy a katolikusok milyen szépen csinálják a kegyesség gyakorlatait, az önmegváltást. Persze így van, testvérem, a dolog, hogy az önmegváltás semmit nem ér, hanem az isteni atmoszférába történik. Akkor tényleg emberi kínlódás, erőködés, képmutatás. Tehát az önmegváltás semmit nem ér az isteni atmoszféra nélkül, de jaj nekünk, ha körülvesz az isteni atmoszféra minket, és engedetlenül ott üldögélünk a templom padjaiban, anélkül, hogy valamit cselekednénk magunkkal, vagy szolgálnánk kifelé, osztoznánk a szegényekkel. Nagyon veszedelmes dolog az isteni atmoszférába kerülni, és ott élvezkedni, élvezni azt, hogy Jézus Krisztus megváltott. Tehát nagyon nagy meggyőződéssel mondom most ezt a kettőt, a protestáns és a katolikus egyoldalúságoknak ezt a bibliai szintézisét, hogy a megváltoztatnak az önmegváltása. Miután az isteni erők körülvesznek, akkor kezdhetem én igazán a tennivalókat, akkor szabad vagyok, erős vagyok, látásom van, hogy mit kell cselekedni, de cselekedni kell azt. Megváltottak önmegváltása. Befejezésül egy kis történet, amiben azonban messzemutató tanítás van. Tolsztojnak van egy nagyon kedves, egyszerű kis története. A történet egy Varija nevű orosz kislányról szól, aki egyszer egy kis rigót, egy kis fiatal rigót kapott ajándékba, boldogan szorongatta, merengette, egy szép kis aranyos kalitkát kapott, és betette a rigót a kalitkába, és etette, itatta, és várta, hogy a rigó elkezd énekelni, és nem énekelt. És akkor megkérdezte, hogy te kis rigócskám, hát miért nem énekelsz? Hát a rigók énekelnek. Mire a történet szerint azt mondotta a rigó, hogy kedves Varija, nyisd ki az ajtót, hogy kirepülhessek, akkor majd fogok énekelni. Na testvérek, ez nagyon igaz, egyetemes emberi igazság. A megváltásnak nagyon jó képe ez. De nem egészen keresztjén, ennél több a keresztjén megváltás gondolat. Egyébként mondom, az emberiség méreteire nézve ez igenis igaz, ezt prédikáljuk, ezt követeljük, ezt munkáljuk. Tessék kinyitni a kalitkákat, és akkor énekelni fognak a rigók. Tehát a Biblia beszél arról, hogy Pál apostol egyszer kalitkába volt és énekelt. Cselekedetek könyvében olvas, hogy Filippiben bezárták, és éjszaka csillással együtt nagy fennszóval dicsőítették az Istenet. Ez a keresztény megváltásnak a töblete minden egyéb megváltással szemben. És ez teológiai szakfogalmazásban, most így mondom testvéreim, a megváltásban Isten annyira szabaddá tesz engem, hogy a saját sorsomat is el tudom vállalni. Nem úgy van, hogy megváltás, karitkát kinyitják, és akkor valami vadonat új dolog kezdődik. Ez is történt eti, olykor ez történik, ez is a megváltás, de nincs jogunk előírni az Úristennek, hogy miféle megváltásban részeltessen minket. Mert igenis, az is megváltás, hogy nem én megyek ki a kalitkából, hanem Jézus Krisztus jön be hozzám a kalitkába, az én tömlöcömbe. Hányféle tömlöc, tessék itt elmérkedni arról a foglalkozásom, mint tömlöc. Én nem lehetek más, mint pap, muszáj papnak lenni. A családnak a tömlöce, most már nem választhatok más feleséget, nem szülhet nekem más gyerekeket, ez már abban van. A testednek a bőrtöne a tömlöce, most már nem lehetek 25 éves, annyi vagyok, amennyi vagyok. És a gyülekezet tömlöce, ennek a gyülekezetnek a fogja vagyok, és még hány tömlöcnek a fogja vagyok. És nem az a megváltás, hogy kinyitja akár az aranyketresznek is az ajtát, és akkor röpdöshetek, hanem bejön Jézus ebbe a testbe, ebbe a családba, ebbe a gyülekezetbe, és az a megváltás. Na hát a kis Varija története a rigóval emlékeztesse minket, hogy igen, általában ez a megváltás, a szabadítás, az Egyiptomból való kijövetel, de van ilyen is, hogy Isten bejön hozzám a tömlöcbe, és akkor nincs többé tömlöc. Lehet ilyen szabadságot átélni, hogy ott bent maradok és szabad vagyok. Hajtsuk meg a fejünket, semmit.